Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. december 31-én. Isten megbízásából ígért híret, Frank testvér. Szeretnék ma délután röviden felolvasni néhány szentírási részletet, majd néhány idézeteket a prédikációból. Szerintetek mit mondtok? Ki ez a valaki? Az Ézsaiás próféta 44. fejezetéből a 26. verset olvasom fel. Aki megvalósítja az ő szolgáinak a szavát, és végrehajtja az ő küldöttei által meghirdetett vagy közhírétett tanácshatározatot. Ez a mi Istenünk. Ő elküldi az ő szolgáit, elküldi az ő hírnökeit, ők hirdetik az ő tanácshatározatát, és ő megvalósítja azt. A 45. fejezet, második és harmadik verse. Én magam akarok előtted járni, és elegyengetem a járhatlan útakat, lerombolom a vaskapukat, feltöröm azt, és összetöröm a vasrácsokat. Át akarom adni neked a sötétségben rejtegetett kincseket, és a jól elrejtett drágaságokat. Most pedig jön az ok, hogy miért. Hogy megtudd, felismerd, hogy én, az Úr vagyok az, aki neveden szólítottalak téged, Izrael Istene. Amennyiben az Úr, ami Istenünk, feltárja és ránk bízza a legértékesebb dolgokat, amelyek eddig elrejtve maradtak, akkor fel kell fognunk, hogy miért is történik ez. Itt megkapjuk a választ, hogy fel kell ismernünk, hogy az Úr az, aki nevünkön szólított bennünket, vagy elhívott bennünket a mi nevünkön. Téged is, szeretett testvérem, és szeretett testvérnő. Néha nem csak, hogy alázatosak vagyunk, hanem egy kicsit túlságosan és igénytelenek vagyunk. És nem ismerjük el hálásan, hogy az Úr a mi alacsony rendűségünket is észrevette és elfogadott bennünket. Néha hívők mondogatják maguk előtt, én olyan rossz vagyok, és. Azt hiszem, itt van az a hölgy, aki néhány napja azt mondta nekem, az egész szívem, ezt a felkiáltást inkább nem használnám. Igen, a szívünkben mindenféle dolgok voltak, vagy meg voltak terhelve mindenfélével. De Isten megajándékozott bennünket egy új szívvel, egy új szellemmel, kegyelemből. Már nem vagyunk ugyanazok, a régiek, még akkor sem, ha néhány dolog megújulásra szorul. Ézsaiás 45, a 11. vers második része. Ézsaiás 45, a 11. vers második fele. Az eljövendő dolgokat illetően kérdezzetek meg engem, én fiaim. Bízzátok rám, fiaimat, és kezeim munkáját, vagy alkotásait. Ezt is meg akarjuk szívlelni. Nekünk nem az a feladatunk, hogy elvégezzük az ő munkáját, hanem az, hogy ő felhasználjon minket, hogy ő elvégezhesse az ő munkáját. Nagyon nagy különbség van a között, hogy valaki azt feltételezi, hogy Istennek feltétlenül szüksége van rá, vagy a között, hogy valaki képes azt mondani, Uram, vegyed azt, akit akarsz, de hagyj engem békén. Az eljövendő dolgokat illetően kérdezzetek meg engem. kihez van intézve ez a felszólítás? Mindenkihez? Nem. Az én fiaimhoz. Pontosan erről van szó, a fiúságról van szó, Isten fiainak kinyilatkoztatásáról. Az eljövendő dolgokat illetően kérdezzetek meg engem. Ki az, aki kérdezhet? Ti, az én fiaim. Halleluja, halleluja. Megkérdezhetjük őt, és ő megadja nekünk a választ. A második részt is megszívlelhetjük. És az én kezeim munkáját, az én kezeim munkáját, nem a ti munkátokról van szó, hanem az én kezeim munkáját bízzátok rám, vagy alkotásaimat. Milyen nagyszerű tudni, hogy az ő kezében van az ő munkája. Ő rá van bízva, és ő, amit ő elhatározott magának, azt véghez is viszi, végrehajtja. Ézsaiás 46. fejezet, a 10. vers. Ézsaiás 46. fejezet, a 10. vers. Én kezdetektől fogva megismertettem a vég kifejletet, és ősidők óta azt, ami még nem történt volt meg. Én megparancsolom, az én tanácshatározatom valósuljon meg, és minden, amit szeretnék, véghez viszem, megvalósítom. Emögött azt lehetne mondani, hogy így szól az Úr. Amen. Amen. Biztonsággal elmondhatjuk, hogy így szólt az Úr, és kiáll mellette, és meg is fogja tenni. Ő közhírré tette a vég kifejletet a kezdetektől fogva, és kijelentette azt, ami ősidők óta meg nem történt volt. De azt mondja, én megparancsolom. Ez egy Istentől kimondott parancsszó. A zsidókhoz írt levél első fejezetében az áll írva, hogy az ő mindenható szavával hordozza a világ mindenséget. Az ő szava az isteni mindenhatóság szava. Nos, sokan beszélnek a hatalmas ördögről, és ez annyira tetszik az ördögnek. Nekem nincs igazán semmi kedvem és semmi örömöm ehhez. Én jobban érzem magam a szívemben, ha mindenható Istenről beszélhetek. És még sokkal jobban érzem magam, amikor a legyőzött ördögről beszélhetek. Vagy mondhatok róla valamit. Az Úr, mint az asszony magva, széttaposta a vén kígyó fejét, igen vagy sem. Diadalmaskodott a Golgotán, igen vagy sem. Isten ígéretei igenis, meg nem is, vagy igen és amen. Hogyan állnak az ígéretek? Igen és amen. A mi korszakunkban, a bizonytalanság idejében ilyen furcsa szókifejezést találtak ki, legalábbis nálunk az országban. Igen, nem. Hallottátok-e már valaha a köznyelvben? Ez nekem egyáltalán nem tetszik. Isten ígéje nem igen és nem is, meg egyszer így, meg egyszer úgy. Isten ígéje nem igen, nem, valahogy a kettő között, akkor a két szék között lennénk. Nem. Isten ígéje örökkévalóan igen és amen. És ezzel kapcsolatosan megemlékezünk az ígéretek beteljesedéséről Jézus, ami Urunk életében. Hiszen ezt hangsúlyoztuk is itt, az ő születésétől kezdve, az ő mennybe meneteleik, minden a bibliai proféciák beteljesedése volt. Az ő születése, az ő élete, az ő szolgálat, az ő munkája, az ő szenvedés, az ő halál, az ő temetése, az ő feltámadás, az ő mennybe menetele, minden előre meg lett jövendőlve, és meg lett írva, és ennek megfelelően be is teljesedett. Viszont most a minket érintő dolgok is előre meg lettek jövendőlve, és rajtunk keresztül be is teljesednek. Következetesen tehát mi is Isten ígéjének szerves részévé váltunk. Nem csak, hogy halljuk az ígét, hanem az ígének egy része, összetevő része vagyunk. Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy a 82. Zsoltárban, majd a János 10-ben is ez áll írva, az Úr isteneknek nevezte azokat, akikhez intéződött az íge. Hogy miért? Mert a hozzájuk intézett isteni szubstancia költözött beléjük. Miképpen váltunk mi Isten fiaivá és leányaivá? Csak azért, mert hitet váltottunk egyik gyülekezetből a másikba, egyik felekezetből a másikba, hiszen ez egyáltalán nem segít, hanem azzal, hogy isteni szubstancia költözött az életünkben. Nevezetesen az íge, mint az isteni mag, és a szellem rátelepedett erre az ígére, és életre keltette azt. És így mi is újjászülettünk. Következetesen én kezdettől fogva megismertettem a végeredményt, a kifejletet. Istennek teljesen és átfogóan a kezében van az ő irányítása. Ő már a világ megalapítása előtt elkészített az ő tervét, ezt az ő tervét pedig kinyilatkoztatta az ő szolgáinak és prófétáinak. Itt és ott és ma az ő idők végén teljes áttekintést kaphatunk Isten tervéről, ahogyan az még soha nem létezett ezen a földön. Elhiszitek ezt? Valóban elhiszitek ezt? Hogy soha nem volt még egy ilyen időszak a Földön, amikor Isten ígéje, Isten terve, mármint Isten üdvösség tervének a teljes áttekintése ilyen módon kinyilatkoztatásra került volna. Nézzétek, még a legnagyobb apostol Pál is hazament, még mielőtt János meg lett volna ajándékozva kinyilatkoztatással a Pátmos szigetén. Ő sem látott még néhány dolgot, amit Isten tervének a részét képezte, mert még nem jött el az idő erre nézve. Most azonban a napok végén Isten elküldött egy prófétát, és megismertett a szó legszorosabb értelmében Isten egész üdvösség tervét, Mózestől kezdve a jelenésekig. Ez valami értékes és áldás is mindannyiunk számára. Hadd olvassak fel néhány részletet ebből a prédikációból. Ti magatok jártasak vagytok abban, ahogyan Branham testvér prédikált, ugye? Néha egyik témáról a másikra vált, de a gondolatok, amelyeket hirdetett, közhírített, mindig értékesek. A negyedik oldalról olvasom fel, körülbelül a közepétől kezdve. Itt ez áll. Én érzem, hogy van egy üzenetem Istentől. Nem akarok semmi egyébnek lenni, de őszintének kell lennem. Ha nem juttatom kifejezésre a meggyőződésemet, akkor nem lehet bizalmatok bennem, hiszen akkor egy áruló, egy képmutató lennék. Nos, hadd legyek minden, csak nem képmutató. Lehet, hogy ez néhány földi barátommal szakítást hoz, de én hű akarok maradni a meggyőződésemhez, ahhoz, amit helyesnek tartok. Szeretnék itt egy pillanatra félbeszakítani, hiszen tudjátok, hogy Branham testvérnek mennyi barátjai voltak. Amikor elérte az ő szolgálatának csúcspontját, büszkén elmondhatta, hadd használjam ezt a szót, körülbelül 10 millió emberrel állok összeköttetésben a szolgálatomon keresztül, mondta büszkén. Ez mégis elég nagy mennyiség. Én nem hiszem, hogy Isten prófétájának túlzásokra lett volna szüksége. Az ő szolgálata olyan erőteljes volt, hogy az ember tömegeket egyszerűen magával ragadta, és az egyik ember elmondta a másiknak, és az emberek összecsődültek körülötte. Mindenki ki akarta bérelni a legnagyobb futballstadionokat számára, a legnagyobb helyiségeket, amelyek léteztek, és meghívni őt, hogy jöjjön és hirdesse az evangéliumot. Az Úr Jézus szolgálatában is volt egy csúcspont. Az embertömegek mindent maguk mögött hagytak, és hirtelen beállt egy fordulat. Az evangelizációs és gyógyítói szolgálat mellett következett a prófétai ígehirdetés, következett a mély tanítás, és a dolgok már is teljesen megváltoztak. Hirtelen, kénytelen volt az Úr szomorúan megállapítani, ti is el akartok menni tőlem. Péter pedig így válaszolt, Uram, hová menjünk, hiszen csak neked vannak szavaid az örök életre. Branham testvérnek tovább kellett adnia azt, amit Istentől kapott. Függetlenül attól, hogy az emberek félreértették őt. Az egyik legnagyobb, vagy legnagyszerűbb evangélistára gondolunk ennél fogva, mégis van egy kis különbség, hiszen nem csak szójáték, hogy valaki egy nagy evangélista-e, vagy egy evangélista nagyszerű vélet. De eme nagyok egyike, ahogy a prédikációban olvashattátok is, elhatározta, hogy kézrátétellel fog imádkozni Branham testvérért minden áron, hogy észhez térjen, és ne prédikáljon többé ilyen dolgokról, amelyek az embereket megbotrankoztatják. Ki emlékszik erre? Természetesen mindannyian olvastátok a prédikációt. És Branham testvér az isteni szeretet és isteni bölcsesség embere azt mondja, figyelj, Oral, ez megtörténhet, de azzal a feltétellel, hogy én is imádkozhatok azután kézrátétellel, érted, hogy Isten segítsen rajtad. Ez a... Igen, így látjuk tehát, hogy nagy emberek gondolkodtak azon, hogy mi fog történni ennek az embernek a szolgálatával. Nos, hol vannak ma ezek a férfiak? Az egyik, ahogy a nagy magazinban olvastam, a metodista egyház elnöke lett. Tehát hátot fordított a teljes evangéliumnak. Éppen az az ember, aki olyan előzékenyen kézrátétellel akart imádkozni Branham testvérért. Mondok nektek egy dolgot, és ne vegyétek ezt ítélettel való fenyegetésnek. Amennyiben egy embernek fel van ajánlva az igazság, annak el kell fogadnia azt, és amennyiben nyakasan visszautasítja, akkor megtörténhet, hogy soha többé nem lesz neki felajánlva. És aki megpróbál a világosság ellen haladni, azt elvakítja a világosság. Ragyoghat az íge bármilyen világosan is a sötétben, ha kinyilatkoztatott íke fénye ellen fordulunk, amely a sötétségben ragyog, az úgy elvakít bennünket, ahogy egy fényszóró megvakítana bennünket. Viszont ha világossággal egy irányban haladunk, akkor a legfényesebb fény sem vakít meg minket, hanem megvilágítja az útat számunkra, amelyen járnunk kell. Amen. Ez így helyes. Mit szeretett Branham testvér mindig is olyan szívesen énekelni? A világosságban járunk, ebben a csodálatos világosságban. És amikor ő énekelt, gyönyörűen tudott gitározni, ezt talán még nem is tudtátok, Branham testvér gyönyörűen tudott gitározni. De az éneklés az nem igazán az ő gallér méretére volt szabva, mint ahogyan nekem sem. Mindig a hangjegyek között énekelt, ugye? De mindig szívből énekelt. Amikor azt énekelte, We Walk in the Light, éneket énekelte, tudta, hogy miről beszél, hogy a világosságban járunk. Isteni fény, isteni íge, a Szent Szellem által kinyilatkoztatva. Erről eszembe jut valami, amit talán nemrég elmondtam Zürichben. Most azzal az összehasonlítással, hogy tudni kell, hogy melyik irányban tartunk, vagy kell tartani. Azt hiszem, ennek az összejövetelnek az elején utaltam arra, hogy vigyáznunk kell, hogy ne legyünk ide-oda tépelődve az ellenség kezében, és aztán hagyjuk, hogy meg legyünk fosztva az áldástól. De az egyik testvér valóban megkérdezte a másikat, találkoztál-e már igazán az ördöggel? Az pedig azt mondja, nem, én még nem találkoztam vele. Majd azt mondja, igen, most már értem, hogyan áll a dolog, akkor te is ugyanabba az irányba mész vele. És így megtörténhet velünk is. Amennyiben ugyanabba az irányba megyünk, mint ő, akkor soha nem kerül a sor szóváltásra. Viszont ha Krisztus belép az életünkben, akkor elkezdődik a szellemi összecsapódás. Akkor az Úr által kijelölt irányba haladunk, vagy megyünk. És ez mindig ellentétes lesz azzal, amit az ördög akar. A negyedik oldalról olvasom tovább, kicsit lejjebb a közepétől. Csak hogy vegyétek figyelembe, hogy minden igazi Istentől jövő jelnek van egy üzenete, egy hangja, ami követi azt. Hiszen tudjátok, miként adta Isten Mózesnek a két jelet. De utána volt egy isteni megbízatás, és pedig ez abban állt, hogy vezesse ki Izrael népét. Ez a megbízatás már előzetesen is megvolt, és aztán végre lett hajtva az adott időben. Nem csak csodák és jelek kísérik az isteni elhivatást, hanem az isteni célkitűzés. És mi ez az isteni célkitűzés? Csak néhány csoda itt, és egy néhány jel ott? Nem. Hanem az ő népének kivezetése és megszabadítása. Ez volt a helyzet a Mózes esetében. Nem csak nagy jeleket és csodákat tenni, hanem a felszólítás, engedd kivonulni az én népemet. És a fáraó pedig nem. Azt mondja, még messziről sem gondolok rá. És akkor az Úr keze egyre nehezebben és nehezebben ránehezetett, és hirtelen bekövetkezett, hogy Izrael népe kivonult. Olvasom tovább az utolsó bekezdést. Egy jelnek ugyanaz a kihatása lesz. Mózesnek megvoltak a jelek, amikről a múltkor beszéltünk. A jeleknek volt egy hangja, és a hang beszélt. Amikor Jézus elindult, és meggyógyította a betegeket, akkor egy tekintélyes ember volt, ugye? De aztán eljött az az idő, amikor prófétaként lépett fel ezen a földön. ezt is hangsúlyoztuk már. A félreértés, ami úrunk esetében tulajdonképpen az ő prófétai szolgálatában rejlett, mert ő mindent tudott. Ő meg tudta mondani a farizeusoknak, hogy mit forgatnak a szívükben, meg tudta mondani Nátánaelnek, mielőtt elhívott volna téged, láttalak a fügefa alatt. Miről is volt szó? A hitetlenek azt gondolták, ó, mi legyen ez? Ez rejtélyes, és ugyanakkor rémítő is volt számukra. Kicsoda ez az ember? Az írástudók pedig amúgy is hitetlenek voltak. Nem mondjátok nekem, hogy hívők voltak. Igenis, azt hitték, amit akartak, de nem hittek Istennek, és ezekből bőven léteznek, amennyiben az Istenben való hitről van szó. Megmondom nektek, hogy ki hisz a legjobban. Az ördög az. Az ördög elhiszi, hogy létezik egy Isten, és reszket, ugye? Így áll a Jakab apostol levelében. Ha valaki azt mondja, hogy hiszek Istenben, vagy hiszem, hogy van Isten, vagy ha egy rakoncártlan emberről van szó, akkor azt mondhatnád neki, az ördög is hisz. És ha ez egy igazán kedves Isten gyermeke, akkor én is azt mondom, értitek ezt? Ez önmagában nem legitimál senkit. Nem csak Isten létezésében kell hinni, hanem Istennek kell hinnie, kell hinni azt, amit Isten mondott, és igaznak kell elfogadni az ő szavát, és csak azután kezdődik el. Az ötödik oldal harmadik sora. De amikor elérkezik az idő, hogy meg kell változtatniuk a nézeteiket bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, akkor elkezdődik a nehézség. Néhányan örömmel meghallgatták az üzenetet. Egyszer csak hirtelen egy nagy tekintélyű prédikátor kapott egy telefonfelhívást. Valaki azt mondja neki, Branham testvér a kígyó magjáról prédikáltott. És már is nagy volt a felháborodás. De miért is? Mert az emberek nem tudtak megalázkodni Isten hatalmas keze alatt. És keresnek ékehelyeket a Bibliájukban az igazolásukra, mert nincs kinyilatkoztatásuk, nem értik Isten titkait. Isten mindent, és majdnem azt mondtam, hogy minden fontosat nem terített ki a felszínre, hogy az emberek úgy eltaposhassák, hanem egy kicsit rejtve tartogatta azt. Nem a felszínen van, hanem Ézsás prófétánál olvastuk is, hogy át akarom adni neked a sötétségben elrejtett kincseket, és a jól eldugott becsességeket. Az, ami mások számára semmi nem jelent, a számunkra a legértékesebb. Halleluja! Magasztalva legyen az élő Isten! Amikor az istenségről beszéltek, az emberek azt mondják, ez nem érdekel. Ha a keresztségről beszéltek, azt mondják, a keresztség az keresztség. És így megy ez végig az egész sorozaton. Nekünk ez nem ugyanaz, mert a Szentírásban azt olvassuk, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Az embereknek több uruk is lehet, több keresztségük és több hitük is. Istennél azonban mindig csak egyes számban van minden. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Ez kell legyen a bibliai keresztség, a bibliai hit, az Urak Ura, akiről az van megírva, hogy rajtam kívül nincsen Isten. Olvasom tovább. Itt jön, igen, ez karácsony és új év között történt, azt mondja itt a hetedik oldal közepén, azért választottam ezt a szövegszakaszt, mert a karácsony és az új év között időszakban vagyunk. A régi év végén és az új év kezdetén állunk. Néhány nap múlva sokan egy új lapot nyitnak, új fogadalmakat tesznek. Miért? Mert egy új év kezdődik el. Nos, ez a helyzet a mi esetünkben is pontosan. Várjunk csak még néhány órát, és minél közelebb kerülünk az új év kezdetéhez, annál konkrétabbá válnak elképzeléseink, kívánságaink, legyenek azok szellemi vagy földi jellegűek. És észrevesszük, hogy ez hogyan nyomaszt bennünket belülről, és azt mondjuk, Uram, a következő évben jobban akarlak szolgálni téged. Nem létezik Isten olyan gyermek, aki ne táplálna egy ilyen vágyat magában, hogy közelebb kerüljön az Úrhoz, hogy jobban szolgáljon neki, hogy az ő rendelkezésére álljon. Adja meg az Úr eme vágyakozáshoz az ő beteljesedését is. A 8. oltal utolsó bekezdésében ez áll. A világ azon van, hogy összeomoljon. Valahol tartottam egy karácsonyi üzenetet a világ szétesik címmel. Most a világ újra azon van, hogy szétessen. Nézzétek meg magatoknak a kaliforniai földrengéseket. Én megjövendelem, hogy Isten meg fogja engedni, hogy ez a hely elsüllyedjen az Úr Jézus visszajövetele előtt. Én hiszem, hogy Isten el fogja süllyeszteni Hollywoodot, Los Angeles-t és azokat a többi rohadt helyeket ott. A tenger fenekére fognak süllyedni együttesen. Szándékosan akartam ezt felolvasni, mert folyton azt kérdezik tőlem, vajon ez a profécia az elragadtatás előtt, vagy az elragadtatás után fog-e megtörténni. És itt Branham testvér elég egészen világosan azt mondja, újra felolvasom, hogy Isten ezt a helyet el fogja süllyeszteni az Úr Jézus visszajövetele előtt. Tehát ez is így marad. Ez így is marad. A 9. oldalon olvasok valamit a közepénél feljebb. Van valami, ami nyilvánosságra kell, hogy legyen hozva. Mi, a világ, egy válságos, kritikus órában vagyunk, de ugyanakkor a gyülekezet, az igazi gyülekezet, nem a felekezetek, hanem maga a gyülekezet készen áll a valaha volt legnagyobb diadalra, a vőlegény eljövetelére a menyasszony után. Létezni fog tehát egy győzelmi menet. Egy diadal menet, amelyet a menyasszony meg fog tapasztalni, át fog élni. Az Úr Jézus ki fogja nyilatkoztatni magát az öveinek. A 10. oldaltól olvasok valamit a közepétől. Én azon tűnődöm, hogy milyenek a mai imádságaink. Azt hallani, hogy imádkozzatok egy nagy ébredésért, imádkozzatok ezért, imádkozzatok áttörésért, imádkozzatok az egységért. Azon tűnődöm, vajon elfogadnánk-e, ha Isten küldene egy ilyen programot? Felteszem a kérdést, vajon elfogadnánk-e azt, amit ő küld nekünk? Látjátok, azok, amiért imádkozunk ezekért a dolgokért, az az, mert tudjuk, hogy szükségünk van rá. De ha Isten úgy küldi, ahogyan az neki tetszik, az nem tetszik nekünk. És ezért nem fogadjuk el. Itt Branham testvér egészen általánosan beszél, és higgyétek el nekem, hogy vannak emberek, akik egész nap imádkoznak, imaláncokat alkotnak, viaskodnak, bőtölnek, könyörögnek. Ismerek embereket, akik a hegyekbe mennek. Különösen Dél-Koreában találkoztam velük. Elmennek a hegyekbe, és ott maradnak egész éjjel. És legalább annyian kell, hogy legyenek, hogy mindenki közülük aludhasson egy órát, hogy a többiek ébren maradhassanak, imádkozhassanak, és felváltva imádkozzanak. Imádkoznak, könyörögnek, éhség van a szívükben Isten után, hogy Isten kinyilatkoztassa magát, hogy Isten beszéljen, hogy Isten munkálkodjon, ez az imádságuk. Csak hogy Isten már is megszólalt, Isten már is tevékenykedett ők, és ők még semmit sem tudnak róla. Isten figyelembevétele nélkül imádkoznak, megvan a saját elképzeléseik, a saját programjaik, és aztán ők maguk akarnak a színpadon állni, amikor ezek a programok lezajlanak, ugye? Nos, ez esetben Isten nem tud nekik válaszolni. Istennek megvan a saját terve és a saját programja. Nekünk pedig allá kell vetnünk magunkat ennek, és engednünk kell, hogy bele legyünk illesztve abba. Itt azt mondja Branham testvér egészen egyértelműen, az emberek imádkoznak, Uram, küldj ébredés, adj áttörés, nyilatkoztasd ki magad, és így tovább. Ennél fogva megvan a saját elképzelésük arról, hogy hogyan kellene ez bekövetkezzen, és hogy ők maguk milyen szerepet játszanak ebben. Nem, ez nem így működik. Nekünk Istenre kell bíznunk annak a módját és idejét, hogy hogyan és mikor fogja ezt megtenni, és hogy kit akar felhasználni. Branham testvér ezt azzal kapcsolatban mondja, hogy az emberek akkoriban teljesen figyelmen kívül hagyták a Mesiás eljövetelét. Ő volt a bajkeverő, mikor eljött. Ő volt az, aki mindenütt megrendített és felrázott mindent. Egyáltalán nem tetszett nekik az ő fellépése. Nekik pontos elképzelésük volt, hogy a Mesiás jön, akkor eljön, bemegy hozzájuk, bemutatja magát, és teljesen belemerüljön az ő programjukba, mert végül is ők Isten templomában voltak, és ott végezték a szolgálatukat, ugye, mint Isten szolgái. Az pedig, hogy ott már minden halott volt, hogy az csak egy formalitás volt, azt észre sem vették. Az Úr eljött az öveihez, és az övei közzé, de az övei nem fogadta. Most pedig összehasonlítja Branham testvér a mi időnket azzal az idővel. Azokban a napokban nagy volt a vallási tevékenység, és amikor az Úr belépett a templomba, haragra gerjedt, a buzgalom felemésztette őt, és megperdítette az ostort maga körül, felborította az asztalokat és a kereskedőket pedig elnáspángolta, és kiűzte őket a templomból. És mi volt a helyzet azután? Az érintettek körülnéztek, és megkérdezték, ki adott neked felhatalmazást erre. De neki isteni felhatalmazása volt, mert meg volt írva, hogy az Úr háza iránti buzgalom felemészt engem, vagy felemésztett engem. És az is meg volt írva, hogy az én házam legyen az imádság háza, házának nevezve, de ti rablók barlangjává tettétek azt. Az írás beteljesedett, és az Úr rendet teremtett. Csak azután lehet újra kezdeni. Vajon sikerült-e nekünk összekeverni a régit és az újat? Nem, vessétek ki a régi kovászt a szívetekből, hogy vadonatúj tésztává válhassatok, egy egész új tésztává. Nagyon sokan vannak, akik örömmel befogadták az új dolgokat, majd bedobták a régi sütőedénybe, és akkor újra elkezdődött a kavarás. És mire észre kaptatok volna, minden felpuffadt. Amint tudjátok, a kovásznak van egy jó funkciója. A kevésből is sokat tud csinálni. Nagyon felfújja az egészet. Sokan vannak, akik felpuffadtak, járják az országot, és ez a legjobb jele annak, hogy még nem tették ki a régi kovászt. Nem tették ki. Branham testvér nem azért lett elküldve, hogy valami újat hozzáadjon a régihez, hanem hogy a régit, a nem biblikusat, az istentelent semmissé nyilvánítsa és megtisztítsa, hogy új helyreállítás történhessen az élő Isten gyülekezetében. De ne legyen úgy, hogy csak másokra gondolunk most. Időről időre találkozunk olyan emberekkel is, akik közel állnak hozzánk. És még ezek esetében is hirtelen meg kell állapítani, hogy nem tereált volt célozva. Ezt mindenki tudja, csak éppen fellélegeztél, de vannak emberek, vannak olyanok, akik valóban még mindig a régi hagyományokat tartják bizonyítéknak. És úgy tesznek, mintha Isten nem is szólt volna egyáltalán. És ez nem lehet így. Az Úr azért nyilatkoztatta ki nekünk az ő ígéjét, hogy egyszer s mindenkorra magunk mögött hagyjuk a saját értelmezéseinket, mint semmiséget, és elfogadjuk az Isten által kinyilatkoztatott ígét. Majdnem az utolsó harmad a tizedik oldalon. Mindenki feszült, és azonnal felhördül. Mi folyik itt? Nyugodjatok meg! Hova akartok kiukadni? Éppen ez az oka annak, hogy az elmegyógyintézetek tele vannak. Ezért van a gyülekezet is ilyen zűrzavarban. Túlságosan is a fejükkel vizsgálnak és analizálnak bizonyos dolgokat. Nem szállnak magukba, hogy megfontolják Isten ígéjét, és figyelembe vegyék azt az órát, amelyben élünk. Mindenki nyomás alatt van. Mindenki feszültségben van. Ezt tapasztaljuk mi is ma, olyan sok évekkel később, miután Branham testvér ezt mondta, csak hogy egy még sokkal nagyobb mértékben, hogy milyen gyorsan tühbe gurul legyen az bárki, és voltak éppen nem is akarja senki. Kedves akarsz lenni, szeretnél jó lenni, szeretnéd, hogy minden rendben legyen, még a legkisebb dolog is. És már is felrobbansz. Igen, szétrobbansz, mondja Rusz testvér. Szörnyű időket élünk. A korszellem magával ragadta az egész világot. Isten szelleme azonban mégis megszabadíthat bennünket a korszellemétől, hogy mégse essenek szét mindig a varratok, hanem valóban el tudjuk viselni egymást Isten szeretetében. És ha valaki mégis valami olyasmit mond, ami nem éppen a mi méretünkre lett szabva, akkor is el akarjuk viselni. És bízzunk mindent arra, aki igazságosan ítél. Egy nagyon gonosz, ideges, csalóka időben élünk. Még emlékszem olyan napokra, akár az apám, akár mások esetében volt, amikor soha nem kellett egy írásos szerződést kötni. A készfogás az készfogás volt, az egy szerződés volt, és az érvényes is volt. Ma pedig szerződéseket kötnek az emberek, megbélyegzik, pecsétet tesznek alá, és mire észbe kapnak, már semmit sem jelent, semmit sem ér az egész. Az embereknek már régen el kellett volna veszíteniük a tiszteletet önmagukkal szemben. De szellemileg vakuk, és fel sem ismerik, hogy mi történik. Mi viszont, mint Isten gyermekei, szörnyen szenvedünk az ilyen helyzetek miatt. Ezt nem kellene magatokba vennetek, de még nálunk is, a mi országunkban annyi igazságtalanság van a bíróságokon, hogy az egyszerűen felfoghatatlan. És akkor valaki még olyan ostoba, hogy azt mondja, igen, figyeljen, Frank úr, hadd magyarázzon meg önnek, hogy az én ügyem hogyan vezetett ehhez a nagy sikerhez. Igen, a szemben álló emberek együtt teniszeztek. És a per kimenetele már előre el lett döntve, mert akik csatát vívtak, már előre eldöntötték, hogy mit fognak bejelenteni a felek között. Igen, persze, ez nem történik meg Ausztriában, sem a Svájcban, de nálunk ugye vannak ilyen esetek. Hadd hagyjuk Istenre, de hálásak vagyunk, hogy senki sem tud róla, még én sem. A 12. oldalon az van írva, a 12. oldal második mondat. Ha valaha is a mennyben lesztek, akkor kezdettől fogva már a mennyben voltatok. Ti egy része vagytok Istennek, az ő gondolataiban voltatok. Ő ismerte a neveteket. Nem olvastuk-e ezt már az előzőiekben? Ő a nevünkön szólított minket. Mi Istenben voltunk, és ő belőle lettünk nemzve. Mit ír Pál az Efézusiaknak az 5. fejezetben? Ott a férfi és a nő közötti kapcsolatról beszél, majd csúcspontra érve azt mondja, én Krisztusra és a gyülekezetre utalok ezzel. Mi az ő húsából való hús, csont az ő csontjaiból, ugyanabból az ígéből és Isten szelleméből születtünk, amelyből ő is nemzve lett. Amen. Amen. Ezért van megírva, hogy nem szégyelt minket az ő testvéreinek nevezni. És meg van írva az is, hogy kinyilatkoztattam a te nevedet az én testvéreimnek. Jézus azt mondta, menjetek el, és mondjátok el testvéreimnek. Az egész szentírásnak be kellett teljesednie. Ő az első szülött a sok testvér között. Igen, ha ő az első szülött, akkor kik legyenek az első szülöttek? Ha ő az Isten fia, ki legyenek akkor az Isten fiai? Amen. Köszönöm, öle testvér. Igen, mindannyian azok vagyunk. Felfigyeltek-e, hadd használjam azt a szót, hogy Isten, nem ezt nem szabad kimondanom, de tudjátok, hogy mire gondolok? Isten sok fiakat és leányokat akart Istennek. Ezt olyan nehezen lehet földi kifejezésekkel megfogalmazni, de ti pontosan tudjátok, hogy mire gondolok. Jézusról megvan írva, ha az ő életét engesztelésül adja, sokáig fog élni, és sok magot szerez, és az Úr akarata meg lesz általa, bekövetkezik általa. Ezt elolvashatjátok az Ézsaiás prófétánál, 53:10. Szeretteim, mi egyszerűen hálásak vagyunk Istennek. Itt alá húztam oldalakat és oldalszámokat. Mi mást kellene még mondanunk? Hadd köszönjük meg az Úrnak azt, amivel megajándékozott bennünket. A világosságért, a tisztán látásért, a kinyilatkoztatásért, mindazért, amit kegyelemből befogadhattunk. Isten az Úr, tegyen bennünket háládatosokká. Ő áldjon meg bennünket, emelje fel az ő tekintetét fölöttünk, és adja meg nekünk az ő békességét. Ő nyilatkoztassa ki magát mindannyiunknak egyen-egyenként a Szentírás szava szerint. Már csak egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy életük és életbőségük legyen. Az Úr azt akarja, hogy túlcsorduljon a mi poharunk. Ha azoknak, akik nem kaptak annyit, mint mi, túlcsordult a poharuk, mi legyen velünk? Mi legyen a mi esetünkben? Az minden tanítás és ígehirdetés végén nem kell-e azt a kérést intéznünk az Úrhoz, amit a Szentírás is ránk hagyott? Taníts minket imádkozni, Uram! Taníts minket imádkozni, imádni, hálát adni, és a te nevedet a helyes módon dicsőíteni. Ő majd megteszi, magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Felállunk, hogy imádkozzunk. Elénekeljünk a refrént, a kórust, ezért imádlak téged, én Istenem, hódolok neked. Ezért imádlak téged, én Istenem, hódolok neked, szívem, legszívem, szívem legmélyéből, ahogyan csak tudlak, imádlak téged, Jézusom. Szeretteim, mielőtt rátérnénk a hálaadásra, szeretném befejezésül megkérdezni, hogy hányan vannak, akik előtt újra tudatosult, hogy Isten ígéjét különböző összefüggésekben hallották ezekben a napokban. Amen, amen, amen. Hányaknak lett értékesebb Isten ígéje? Amen. Hányan érzik, hogy nagyon szeret minket Isten? Halleluja! Hányan érezték már, hogy mélyebben szeretjük egymást is? Amen, amen. A szeretet nem lehet a vevő törzséből való. Ugye tudjátok, hogy az Ószövetségben sok törzs volt, de a vevő törzse sehol sincs felsorolva. Pedig ez a legelterjedtebb. Úgy tűnik, hogy mindenki a vevő törzséből való. Mindenki mindent elvár a másiktól. Isten úgy akarja, hogy mindannyiunknak legyen valami, amit mindenkinek adhatunk. Mindenki szeressen mindenki teljes szívéből, ahogy Isten is szeretett minket a Krisztusban. Ne legyünk, kérem, a vevő törzséből valók, hanem az adakozó törzséből valók, kérem. Az sokkal jobb lesz. Adjatok egymásnak egy kicsit az isteni szeretetből, és meglátjátok, hogy milyen jó leső lesz. Egy ponton azt mondja Branham testvér, a szeretet által is meggyógyulhatnak a betegek. Nem mindig van szükség a gyógyítás ajándékára. Nyilvánvalóan még a hitre sincs mindig szükség. Az isteni szeretet és a megfelelő szavak a megfelelő időben, a megfelelő hangnemben kimondva előidézhetik a gyógyulás csodáját. Hányan vannak, akikben megvan az a vágy, hogy valóban az Úr rendelkezésére álljanak, hogy ő előre haladhasson velünk. Meg kell mondanom nektek egészen őszintén, hogy ezek az összejövetelek, amelyek önmagukban mégiscsak hiányosak, részlegesek voltak, annyira becsessé váltak számomra, hogy egyszerűen azt kell mondani, hogy közelebb juttattak bennünket a tökéletességhez. Halleluja, halleluja! Minden munka, amit mi végzünk, hiányos, részleges munka, ami Istentől jön, közelebb visz minket a tökéletességhez. És ez történt ezekben a napokban is, és csak remélni tudom, hogy senki sem maradt ki és kirekesztve, hogy belsőleg mindenki lépést tartottak vele, és mindenki tud magával vinni valamit, vagy akár sokat is. Legyen, hogy az íge, amit ezekben a napokban megosztottunk és hirdettünk, hogy meghozza a gyümölcsét. Müller testvér, aki nagyon rövid időre bejött az irodámba, és azt mondta nekem, Frank testvér, egy napon meg leszel jutalmazva. Vagy nagyjából így mondtad, nem, de ismeritek a hozzáállásomat. Én lemondok minden emberi jutalmazásról. Tudom, hogy ez mennyire őszinte és szívből jövő. Ugyanezt kívánom neked és mindannyiunknak. Tudjátok, hogy mit kívánok én magamnak jutalmul? Mindannyiotokat. Semmilyen más jutalmat nem is akarok. De szeretném, ha mindannyiotokat meglátnálak oda át. Egy jelentősebb jutalmat, mint a vérrel megvásárolt sokaságot ebből a nemzedékből Isten nem is adhat nekem. És ez elő fog jönni. Elő fognak jönni, és a végén folt és ránc nélküliek leszünk. És akkor mindannyi örvendezni fogunk, amikor újra látjuk egymást Istennel a dicsőségben. Talán azt fogjuk mondani, Frank testvér, olyan-olyan szánalmason nézett ki odalent, és néha hiányzott a lendület, de Isten kegyelméből most mégis itt vagyunk mindannyiunk. A lendület még csak ezután jön. Először a mechanizmus kell rendbe jöjjön, hogy ne folyjon ki mindenhonnan az olaj. Igen. És amikor a mechanizmus rendbe jön, rendbe lett hozva, akkor feltölthet az olaj, az edény olajjal, és akkor a történet be fog gyulladni. És akkor megteszi az Úr azt, amire várunk, magasztalva legyen az Őr szent neve. Rusz testvér imádkozik. Hűséges Istenem, hogyan is tehetnénk mást, mint hogy imádjuk és felemeljük szavunkat Te hozzád, akit elhívtál minket, és aki szólsz hozzánk, és aki csak jót akarsz velünk. Minden tekintetben, Uram, annyira vártunk rá, és meglepetést okoznak számunkra Te szavaid, Uram. Sok mindennel megajándékoztál minket, Uram. Nem is tudjuk, Uram, hogyan történt mindez velünk, és mindezt kegyelemből adtad, Uram. Kérésünk és megértésünket meghaladóan, és tudjuk, hogy tovább velünk fogsz menni. Amikor elérkezik a Te órád, Uram, még hatalmasan ki fogod nyilatkoztatni magad, és meg fogod lendíteni a Te erős karodat, Uram, hogy sokan meglássák, Uram, és sokan felismerjék az igazság útját, Uram. Én Istenem, ez a mi kívánságunk és imánk. Szívünk mélyéből köszönjük neked mindazokat a drága szavakat, amelyeket újra hallhattunk, Uram. Én, Istenem, mindazokat az ígéreteket, amelyeket szolgádon és prófétádon keresztül adtál, és amelyek még nem teljesültek be, de be kell teljesedniük, Uram. Ó, Uram, látjuk, hogy minden penge élen táncol, és hogy minden be fog teljesedni. Hála és tisztelet, dicsőség és felmagasztalás, és imádat a te dicsőséges Jézus nevednek. Amen.